Június 13-án pénteken este teltházas közönség előtt nagy sikerű koncertet adott a Római Magyar Akadémián Kovács Ákos énekes a Karcolatok 20 jubileumi koncertsorozat utolsó előadásaként. Hitről, családról, zenéről beszélgettünk Ákossal a koncertet megelőző délután.
Ember, kelj fel, tudod, hogy várnak rád, új dalt forrad benned, aki mindent lát.
Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Kovács Ákos énekest Rómában, a Magyar Akadémián, ahol a jubileumi koncertsorozatának utolsó fellépésére készül.
Valóban így van. Gyakorlatilag a Karcolatok 20 című műsorunk, ahogy a cím is mondja, a 20 esztendővel ezelőtt megjelent első szólemezem anyagát állítja színpadra, egy ilyen jubileumi műsor. Ezzel Magyarországon 17 előadást játszottunk, gyakorlatilag az összes koncertturné helyszínen dupla teltházat produkált ez a program. Ez egy alapvetően akusztikus jellegű előadás, ami színháztermekbe illik, így a Művészetek Palotájában, az Erkel Színházban, a Kecskeméti Katona József Színházban, a Pécsi Kodály Központban és más szép és méltó magyarországi helyszíneken csaknem 20 ezer ember látta ezt a koncertet, sőt jó sorsunk, amikor már lezártnak hittük ezt a koncertsorozatot, akkor eljuttatott bennünket Londonba is, tehát úgy éreztük a tavaly december közepi utolsó eladással, hogy lezárult ez a sorozat, ráadásul a jubileuminak mondott év is véget ért, úgyhogy most már Karcolatok 21-nek kell nevezni azt, amit idén csinálunk. Mert 93. március 23-án jelent meg életem első szólemeze a Karcolatok, és ezeket a dalokat annak idején így koncertszerűen nem mutattuk be az első nagy lemez után, akkor még nem is volt a szólóprodukció köré szerveződő zenekarom, de aztán nagyon nagy szeretettel fogadta a közönség, azóta megjelent belőle egy DVD, CD kiadvány is, amely vezette az eladási listákat Magyarországon. Londonban akkor a magyar diaszpora, hogy amikor tavasszal oda meghívtak bennünket, akkor egy nagyobb színházterembe, ahova már visszajárunk, 4-5 esztendeje ismét teltházat produkáltunk nagyon. Klassz volt a hangulat, és tudjuk, hogy létezik ez a rendszer, a Balassi Intézet rendszer, amelyik a magyar kultúra prominens képviselőit mutatja meg külföldön, és miután abból a műfajból is, amelyet mi most már lassan 25 éve ostromlunk, mások gyakori vendégei, visszajár vendégei ennek a rendszernek, így megpróbálkoztunk azzal, hogy mi is előadhassuk a Balassi Intézeteiben az előadásainkat. Ezért aztán különböző elég méltatlan támadásokat is volt módunk elviselni, mert szokatlan, hogy ez a rendszer a jó bejáratott nevek mellett másoknak is esélyt kínál. Például olyanoknak, mint én, vagy a mi produkciónk. Budapestről hangot és fényt is utaztatunk egy nagyobb stábbal, amelyik szinte mint egy színházi együttes úgy áll össze, nem csak a színpadon játszókból, hanem a technikusokból és más személyekből. Megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk. Ez a három Balassi Intézet közül bizvást mondhatom, mindhárom helyen nagyon nagy szeretettel fogadott minket a közönség is, meg a helyi szervezők is. Ez a legszebb, és talán elárulhatom, hogy a szívem ez legközelebb álló helyszín Róma, és hát nagyon várom azt, hogy itt hogyan fogad minket a közönség.
A Vatikáni Rádió hallgatói talán még emlékeznek egy beszélgetésünkre, ami 2007-ben hangzott el, ugyanis akkor jártál zarándokúton Rómában. Részt vettetek 16. Benedek pápa szerdai általános audienciáján. Azóta eltelt 7 esztendő, ami nagy idő. Mit emelnék ki ebből?
Ha a magánéletemet összefoglalhatom az elmúlt 7 évben, megszületett a negyedik gyerekünk, Júlia, aki most már 4 esztendős. Én középkorúvá lettem, és 25 éve vagyok egy elég rögös pályán, ahol a közönség szeretete végig elkísért. Idén újra Zarándok útra fogok visszajönni, most már 12 éves a legnagyobbik lányom, Anna, és ő lényegében ezt kérte, amikor megkérdeztem tőle, hogy a egészen kivételesen szép, csupa, dicséretes, ötössel pityézett, kitűnő bizonyítványa kapcsán mit szeretne. És akkor ő ide vágyott, úgyhogy nem sokára, ahogy hazamegyek innen, újból készülöttem ide vissza. Ugyanezzel az idős atyával, dr. Farkas Attila atyával, akivel 7 esztendővel ezelőtt jártunk itt, ugyanúgy az ő vezetésével egy nagyobb zarándok csoporttal együtt vissza fogunk ide térni.
Akkor 16. Benedek volt a pápa, azóta változtak az idők, és most Ferenc pápa ül Péter székében. Nemrég jelent meg róla egy könyv, aminek az volt a címe, hogy Jézus mosolyog Ferenc pápával túl a félelem vallásán, és ebben pont arról beszélnek, hogy Ferenc pápa azt üzeni a keresztényeknek és az egész világnak, hogy kereszténynek lenni öröm. Mert hogy sokszor nem úgy gondolunk Jézusra, mint aki mosolyog, hanem mint aki szenved, aki tanít, aki komoly. Mit jelent számodra az ő alakja, hogyan viszonyulsz Ferenc pápához?
nekem nagyon szimpatikus. Ha szabad ilyen szó használattal élni, akkor egyszerre érzi az egyszeri hívő az ő működésében a ferences lelkületet, meg az ignációs lendületet is. Tehát a jezsuiták és a ferencesek szemlélete messze áll egymástól. Az egyik az vonalasabb, keményebb, harcosabb, küzdősebb, a másik pedig derűs és lazának tűnhet a felületes szemlélő számára, és ő a kettőt egyezteti össze. Tehát én annak örülök, hogy nem nagyon enged abból, amiből szerintem nem szabad engedni, és hogy mondjuk önmérsékletre és szerénységre, alázatra inti önmagát, a környezetét és ezzel a hívőket is.
Említetted is, hogy a te életed az nem olyan, mint általában egy hétköznapi emberéd. A siker, a fellépések, a média, a közszereplés elég sokat kiharap, gondolom, az embernek a személyiségéből. Mégis mindig fontos volt számodra a család. Hogy tudod ezt összeegyeztetni?
Hát nehezen. Tehát én nem 8-tól 5-ig dolgozom egy munkahelyen, ahol a munkai gondokat az ember maga mögött tudja azzal, hogyha kilép a munkahelyéről. Tehát nekem van egy nagyon szigorú főnököm, Kovács Ákosnak hívják, aki állandó készenlétet követel az embertől, és szerencsére a gyerekeim, a családom, a feleségem földön tartó erőként működnek. Ők megtanulták kezelni azt, hogy az osztálytársak, esetleg az óvodai csoporttársak számára ez rövid ideig téma, hogy néha látják az arcmásomat plakátokon, de ugyanakkor az én elfoglaltságom, gondjaim, életszerepem egyáltalán nem foglalkoztatják őket, addig érdekli őket az én személyem, mint minden normális gyereket, hogy apa, vegyél fel a nyakadba, menjünk el az állatkertbe, vagy mikor megyünk el biciklizni. Nagy jutalomnak tartom a sorstól, hogy van egy ilyen erő az életemben.
Én azt tapasztalom egyébként, hogy az a rengeteg fáradtság, amivel egy családos élet jár, az olyan mértékű szeretetet ad az embernek is generál benne, hogy valóban ezt mindenért kárpótol.
Ez az ember publikus létezésére is igaz, ez a mondat. Az, ha az ember szem előtt van, tehát úgy a családapai létre igaz ez, hogy az éjszakázás, az aggódás, a beteg gyerek fölött való gyakorta kétségbeesésig menő keserűség, hogy igazán nem tudunk rajta segíteni. Egy-egy pillanat nagyon sok ilyen aggodalmat fölülír és begyógyít, és mint a seb beheged az emberben. Ugyanígy van a publikus léttel is, hogyha az ember egy ilyen kis országban ilyen hírnévre vergődik, mint én, akkor ez bizony gyakran irítséggel, támadásokkal jár. Különösen akkor, ha az ember még nem a szokásos művész dumákat mondja mikrofonokba, és bevallja, hogy ő például nem liberális, én nem vagyok liberális, én konzervatív vagyok, és ez szokatlan, és az ember ezzel a mondjuk így trenddel, akaratán kívül is szembe megy, akkor ezért elég méltatlan támadásokat el kell viselnie. És kicsit úgy van ez, hogy az a elképzelhetetlen és feldolgozhatatlan mennyiségű szeretet, amit az ember a közönségétől kap, az összehasonlíthatatlanul többet ér, mint az ilyen méltatlan helyzetek által okozott keserűség. Tehát van egy ilyen elképzelhetetlenül furcsa kegyelmi helyzet, hogy az ember azt mondhatja, amit akar, és mégis szeretik.
Valószínűleg azért, mert amit mondani akar, az igenis értéket közvetít, és ma olyan értékválságot élünk, hogy az emberek erre ki vannak éhezve. És hogyha ezt hitelesen teszik, mint ahogy ti csináljátok, akkor ez igenis átjön.
Az az érték, amiről én szeretnék beszélni, az abszolút. Nem azért, mert én beszélek róla, hanem azért beszélek róla, mert abszolút. De ez ma már magyarázatra szorul, tehát pluralizmus van. Minden eszme ugyanarról a startvonalról indul, kivéve azok az eszmék, amelyek egy picit hátrébről indulnak, ugye, mert egy alapvetően egy vallás ellenes, vagy Isten tagadó világ eszme árnyékába élünk, de nekünk ennek nem kell megfelelni semmilyen módon. Egy dolgot lehet csinálni, hogy erről egyszerűen nem veszünk tudomást. Szóval egyszerűen nem értik azt a terminológiát, amit mondjuk ennek a műsornak a hallgatói közül a nagy többség valószínűleg ért, hogy mit jelent a bűn, és mit jelent azt felismerni. És hogy miért nincs olyan, hogy a megtérésből, amitől az ember nagyon távol érzi néha magát, néha meg kicsit közelebbnek érzi magát, csak van egy ilyen hamis magabiztosság bennünk, hogy ebből nem lehet levizsgázni. Vagy nincs olyan, hogy kolokváltan megtérésből ötös, vagy négyes, vagy nem tudom hányas, és megvan a vizsga. Meg vagyok térve. Hát szóval, hogy ilyen nincs, hogy ez minden nap újra kezdődik, mert végülis minden reggel úgy indul, hogy két hang duruzsol az ember fülébe. Az egyik azt mondja, hogy nem kell a dolgokat olyan komolyan venni, Ákoskám. Lazán. És van egy másik hang, amelyik azt mondja, hogy hát jó lenne a jót választani, mert van jó választás. Tehát nem csak választások vannak, hanem van jó választás. Tehát a hitnek tulajdonképpen az lenne az alapja, hogy az életünkkel ízesül. Tehát ez nem valami fölöttünk lebegő, furcsa színű köd, ami beburkol minket, vagy ahova föl kell kapaszkodni, hanem a valódi hitélet, vagy a valódi hitüzenetek, azok mindig az emberhez úgy szólnak hozzá, hogy meg is érintik.
Nagyon szépen köszönöm, és kérlek, hogy üdvözöld meg utoljára a Vatikáni Rádió hallgatóit.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy sok év után újra a Vatikáni Rádió hallgatóihoz szólhatok. Kovács Ákos vagyok, és szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Mindig a fényben nézsz, mert szebbet még soha nem láttál. Biztos a fényben élsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál. Még mindig ott kell, nem felejtheted el, hogy az a nyughatatlan szív lobog benned.